Isten közel van hozzánk. Spurgeon 1973. prédikációja. Elhangzott 1887. július 17-én Londonban. Alapige Cselekedetek 17:27. Habár nincs messze egyikünktől sem. Amikor az ember az ő Istene iránt engedetlen lett, meghalt lelkileg. És ezen halál lényege az volt, hogy lelke Istentől elszakadt. Attól a pillanattól fogva az ember úgy gondolkozott, hogy Isten messze van. És ez lett az ő vallása, attól kezdve minden korban. Vagy azt mondta, nincs Isten, vagy a látható teremtettséget hitte Istennek, ami tulajdonképpen annyi, mint Isten nélkül élni. Vagy úgy gondolta, hogy Isten valami messzeségben tartózkodó titokzatos lény, akit egyáltalán nem érdekel az ember. Sőt, miután jobb felfogást nyert Istenről, még azután is úgy hitte, hogy Isten nehezen megtalálható és nehezen elérhető, kéréseinkkel nem lehet hozzáférkőzni. Mivel saját bűnös szíve távol van Istentől, úgy képzeli, hogy Isten szíve is távol van tőle. De ez nem így van. Az élő Isten nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A kinyilatkozott szentírás világosan tanítja Isten közelségét az emberekhez. Nézd vissza az édeni feljegyzésekre, és lásd meg egy korai bizonyságát Isten közelségének az emberhez. Ádám, amint vétkezett, elrejtőzött a kertfái között. De rejtek helyén Isten felkereste őt, és az Úristen hangja hallatszott a kertfái között, amint ezt mondta, Ádám, hol vagy? Az ember nem volt hajlandó keresni Istent, de Isten keresi az embert. Az ember nem teszi fel a kérdést, hol van az én Istenem, de Isten hangja felcsendül, Ádám, hol vagy? És az egész emberi történelmen keresztül Isten gondosan törődött az emberrel, és közel volt hozzá. Különféle módokon szólt hozzá, de különösen választott férfiain keresztül. Egymás után támasztott prófétákat, és az ő figyelmeztető szavukkal intette az embereket, és hívta őket, hogy keressék az ő orcáját. Az ő tulajdon fenséges hangja döbbenetet és távolságot sugalt volna, ezért hát emberi hangokat használt, hogy közelebb férkőzhessen a szívekhez. A választott nép egész történelme, amint azt olvassuk az Ószövetségben, felfedi Jehova közelségét. Bármit olvassunk is az illetett oldalon, tudjuk, hogy benne, felette vagy mögötte az Úr keze van, még akkor is, ha úgy tűnik, elrejtette magát. Ez utolsó napokban az Úr még közelebb jött hozzánk, mert az ő fia által szólt nekünk. Isten fia bűnösök barátja lett. Hát jöhetett volna ennél közelebb? Az ige testé lett, az emberek közt lakozott, és láthatták az ő dicsőségét. Csontunkból való csont, testünkből való test a Krisztus, és mégis valóságos Isten a valóságos Istenből. Benne Isten az ember legközelebbi rokona, és az emberiség az örök trón közelségébe lett hozva. Krisztus Jézus Isten és ember egy szemében, és így a legszorosabb egység lett kialakítva Isten és ember között. Bizony, az Úristen nincs messze egyikünktől sem az ő szerelmes fiában. Jelenleg, bár Jézus felment a magasságba, Isten lelke a gyülekezet közepette lakozik. A gyülekezettel marad, és így újra közel van az Úr. A vigasztaló továbbra is munkálkodik. A meggyőző még mindig ráterheli az emberek lelkismeretére a bűnt. Meggyőzi őket bűn, igazság és ítélet tekintetében. A Szentlélek továbbra is munkálkodik Isten igéjével, vezetve az ő szolgáit a szólásban, hogy hallgatóig ráébredjenek, hogy a hirdetett ige mennyire személyes és szélirányú. Ó, ti, kik hallgatjátok az evangéliumot, legyetek biztosak ebben, hogy Isten országa közel jött hozzátok egy igen különleges értelemben. Elmondhatom határozottan, ő nincs messze egyikünktől sem. És nem vagytok messze az Isten országától. Jelenleg, bár Jézus felment a magasságba, Isten lelke a gyülekezet közepette lakozik, a gyülekezettel marad, és így újra közel van az Úr. A vigasztaló továbbra is munkálkodik. A meggyőző még mindig bűnbánatra ébreszti lelkismereteket. Hogy Isten közel van az ő mindenhatóságával és az emberekkel való kegyelmes bánásmódjával, ezt is világosan tanítja az illetett isteni könyv. A megvilágosított elme Istent rendkívül közel látja természet munkáiban. Kinek a hangja volt az, mely a múlt éjszaka mennydörgött felettünk? Ki formálta az esőcseppeket, melyek felüdítették a termőföldet? Ki lehelte a gyöngét szellőt, mely lehűsítette és felvidította a hervadó virágokat? Ki küldte nekünk e napon e tiszta, békés, fényes, eget földet ékesítő menyasszonyi ruhát? Ki az, aki aratást készít nekünk, és eledelt biztosít embereknek és barmoknak? Isten az, ki mindezt cselekszi, értelmünket meghaladó módon, és mégis szemünk előtt viszi végbe ezeket. Nincs más erő az univerzumban, csak ami Istentől származik. Nincs más élet, csak ami az öröktől fogva önmagától létezőtől ered. Isten ott van mindenekben. Felettünk, a csillagokban ő fénylik, de ő dolgozik a fűben is, a lábunk alatt. Minden egyes harmadcsepp az ő dicsőségét csillogtatja, és minden egyes porszem az ő új lenyomatát viseli. Ő itt van bennünk, és működteti szívünket, és ő az, aki körülvesz minket, és adja a belélegzett levegőnek életet fenntartó erejét. Éppen így az Úr igen közel van az ő gondviselésében. Habár ez istentelen kor igyekszik messzeűzni Istent, ő mégis jelen van minden egyes nap eseményeiben. Minden dolog az ő kezéből jön felénk, úgy a kicsi, mint a nagy dolgok. Ő az, aki elrendel, kormányoz és irányít, kontrollál mindeneket. Dökhalál és éhség, földrengés és hurikán képezik az ő súlyos lépteit. S a nappalok és éjszakák, az aratások és szökőárak az ő gyengédebb lábnyomait. A történelem eseményei, akár nagy vagy kis mértékek, méretekben, nyilvánvaló célról és rendről tanúskodnak. Mindenek egybe dolgoznak, sajátos pontossággal és precizitással egy fenséges cél elérésére. Divatba jött manapság azt mondani, hogy ezek véletlenek. Ez egy olyan szó, ami gyermekeknek való, hogy játszadozzanak vele. Vannak közülünk, akik látják Isten gondviselő tetteit, és sohasem vagyunk hiány a gondviselő cselekedeteinek. Látjuk Isten kezét mindennapi életünkben, és örvendünk felette, habár sokan nevetnek rajtunk, mint szegény bolondokon. De ugye, akik látnak, elégedetten elviselik a vakok csúfolkodásait. Én személyes tapasztalataimban számtalanszor szembesültem Isten gondviselő kezének különleges és egyedülálló jeleivel, melyek közül egyeseket alig merek elmondani, mert hihetetlennek tűnne előttetek. Emlékszem, Halifaxon prédikáltam egy hatalmas faépületben, melyet erre a célra állítottak össze. Az előző napon erősen havazott és jól ellepte a földet. A nép mégis ezrével érkezett, és tolongtak a hatalmas tákolmányba. És háláson emlékszem vissza, miként mentek haza végül biztonságban. Mihelyt kiürült a terem, és az utolsó személy is kilépett, az egész építmény egy óriási romhalmaz lett. Miért nem rogyott össze akkor, amikor a tömeg ott volt? Örömömben, hogy senki sem sérült meg, úgy gondoltam, hogy Isten volt ott, és dicsértem az ő szent nevét. Szerintetek egy kicsit babonás vagyok? De hadd adjak egy másik példát. Egy napon nagy gondban voltam egy bizonyos nagy jelentőségű dologban, Isten ügyére nézve. Imában az Úr elé helyeztem, de mégsem láttam tisztán az utat. Nem tudtam vezetést vagy tanácsot nyerni. Prédikálnom kellett London északi részén. Egy barátom kedvesen elvitt a helyszínre, és később megkértem, vigyen el egy házhoz, egy gyülekezeti tagunkhoz, kit kívántam meglátogatni. Nehezen ismertem ki magam az úton, és végül ott találtam magam egy idegen helyen. Akkor azt mondtam, biztos, hogy rossz úton járunk. Nem, mondta, elég jól ismerem. Ő az említett személy lakására igyekezett, de rájöttem, hogy ő abban az órában a városi irodájában van, és elhatároztam, hogy utána megyek. De eltévedtünk, és amint ott jártunk egy ismeretlen utcán ides-tova, egyszer csak megláttam az egyetlen embert a világon, aki képes volt kisegíteni nehézségemből. Hogy jött ő oda, nem tudom megmondani. Hogy jutottam én oda, ezt már elmondtam nektek. Az Úr csodálatosan vezetett engem, és a kapott információval célhoz értem. Isten közel volt hozzám. Merő véletlenségek, mondjátok, merő véletlenségek. Hadd mondjak egy igaz történetet. A múlt nap találkoztam egy sor hasonló merő véletlenséggel. Felszálltam a vonatra egy bizonyos városban, és a vonat ment velem egy elágazásig, ahol cserélnem kellett. Különös véletlenség folytán egy másik vonat várt rajám, és elvitt az óhajtott irányba. Csak épp annyi időm volt, hogy átmenjek a peronon, elfoglaljam a helyem, és elrobogott. Egy pár mérfölddel arrébb ismét hallok egy hangot. Átszállás itt és itt. Másodszor is cseréltem, és egy másik véletlenség folytán egy vonat épp akkor indult abba a helységbe, ahova menni kívántam. Amikor véget ért vonattal való utazásom, egy újabb véletlenség vált rajám, mert egy jól ismert barátom vált rám kocsijával, és elvitt a házához, ahol még egy véletlenség, készen állt az ebéd. És az asztalon ott volt egy teríték egy olyan személy részére, aki nem eszik húsételt. Hát nem különleges véletlenség volt ez az én számomra. Elmentem a kápolnába prédikálni, és úgy találtam, hogy teles-tele volt hallgatni vágyó emberekkel. Nos, egy újabb véletlenség. Szinte hallom, hogy valaki rám kiált. Értelmetlenségeket beszélsz, minden el volt előre rendezve. Megvallom, én is így gondoltam. Örvendek, hogy elismered a rendező kezet. De ne haragudj! Én látok egy rendező kezet a többi esetekben is, és úgy hiszem, épp oly világosan látható a többi esetekben is, mint ebben. Utazásom történetéhez kulcsot találtok egy megelőző egyeztetésben. Én pedig a népek történelmében, és az egyes emberek életében úgy szintén találok egy kulcsot az isteni elme jelenlétében, mely mindeneket rendez és irányít. Hogy az emberi szervezés megmagyaráz egy sor eseményt, ezt kétség nélkül elismeritek. Miért nem ismeritek hát el az isteni szervezést? Hisz az épp oly jól magyarázza a történelem nagy történéseit. Habosztok elismerni? Attól tartok, hogy szánt szándékkal eltökéltétek, hogy nem hiszitek az egyik esetben azt, amit a másik esetben igen. Mert nem lévén semmilyen fenntartható elmélet, természetes józan gondolkozásotok után mentek. Isten oly közel van hozzánk, hogy hallja népének imáit, és az eseményeket azon imáknak megfelelően rendezi. Kételkedtek ebben? Azt mondjátok nekem, hogy a sok ima meghallgatás, melyeket mi örömmel beszélünk el, merő véletlenségek? Alig tudom tűrtőztetni magamat a felháborodástól, hogy megfeleljek nektek. Mégis, hadd mondjak el nektek néhány furcsa véletlen eseményt, ami történt velem tegnap. Reggel, amint dolgozószobámba léptem, úgy éreztem, hogy reggeliznem kell. Alig, hogy ez a vágy elöntött, már ott is volt a reggeli az asztalomon. Napközben olykor kívántam egy pohár vizet. Egy pár pillanatba került, s már ott volt mellettem. Majd szükségem volt valakire, aki elvigyen egy táviratot a postára. Hely, gyorsan! Egy tisztes küldönc jelent meg előttem. Volt valami mágikus ebben? Eljött az este, és kívántam a lámpákat felgyújtani és a függönyöket bevonni. Pillanatokon belül kívánságom teljesült. Nos, ezek a dolgok merő véletlenségek voltak? Nem, kiáltja valaki, egyszerűen csengettél. Nos, én is belegondolok, hogy valaki meghúzta a fogantyút, de nem láttam semmi csengőt.
Mégis, te azt mondod, hogy a csengő használata a magyarázata az egésznek. Nem vitatkozom veled e felett. Csak amikor elismerem, hogy igazad van, azt szeretném, ha te is hinnél nekem, amikor azt mondom, hogy mi imádkozunk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és válaszokat kapunk imáinkra. Naponkénti tapasztalatunk, hogy imáinkra felel a mi Urunk Istenünk, mert ő közel van, hogy beváltsa ígéreteit, és teljesítse azok kérését, akik bizalmukat belévetik. Te hiszel a csengő erejében, és mi hiszünk az imádság erejében. Az élő Istennel való beszélgetésünk nekünk épp olyan tény és valóság, mint a csengő használata a te számodra. Miért halmozol hát el bennünket csúfolkodva gyalázattal? Miért folytogatsz bennünket a véletlenszerűségről szóló nagyképű beszédeiddel? Fejezd be a csúfolkodást! Mi tapasztalatból tudjuk, hogy mihelyt imádkozunk, úgy találjuk, hogy az Úr gyors a hallásra, és bőségesen megáld bennünket. Mi tapasztalatból tudjuk, hogy mihelyt imádkozunk, úgy találjuk, hogy az Úr gyors a hallásra, és bőségesen megáld bennünket. A bolond így szól az ő szívében, nincs Isten. De még ő sem olyan nagy bolond, mint az, aki bár hisz Isten létezésében, de nem hiszi, hogy elég közel van, hogy hallja és megválaszolja az imádságot. Ó, bár csak az én hallgatóim, kik még kételkednek Isten közelségében, hozzá kiáltanának, és meglátnák, vajon nem jelenti-e ki magát nekik, hogy megtalálják őt? Szeretteim, az igazság az, hogy Isten mindenütt jelen van. Ő annyira jelen van minden helyen, hogy különösen közel van minden egyes személyhez. Az ő kerülete sehol sincs, de az ő központja mindenütt ott van. Isten oly nagyon veled van, mintha nem is lenne más személy rajtad kívül a világon. De az a tény, hogy közel van hozzád, nem teszi őt távolivá senki mástól. Ez az igazság igen magas, és mi nem tudjuk felfogni, de ennek ellenére bizonyos. Isten közel van mindegyikünkhöz, aprólékosan vizsgál minket, észreveszi szívünk titkos szándékait. Közel van hozzánk, velünk érez és gondol ránk. Közel van hozzánk tevékeny energiával, készen állva, hogy közbelépjen és megsegítsen. Közel van hozzánk minden helyen és minden időben, úgy éjjel, mint nappal, körülvesz minket. Ebben a pillanatban bizony, Isten itt van ezen a helyen. Vedd tudomásul ezt, és töltsön el szent félelemmel a tudat. Azért imádkozom, hogy mielőtt az Isten tisztelet véget érne, megismerd a tényt úgy, hogy átérezd az ő kegyelmének erejét. Imára való válaszként legyen az Úr jelenléte és ereje a szavakban, melyeket próbálok hozzátok intézni, ha bár nagy erőtlenségben szólok is. Először szólni fogok egy keveset azokhoz, akik csak utána vágyódnak még, de még nem észlelték, nem érezték meg őt. És azután szólni fogok azokhoz, akik már megtalálták őt, és édes tapasztalással immár tudják, milyen közel van ő az ő választottjaihoz. Első fejezet. Azokhoz, akik Isten után vágyódtok, mély együttérzéssel és buzgósággal szólok. Akár csak a vakok, akik a fal után tapogatóznak, ti is kinyújtjátok kezeiteket utána, hogy érezzétek őt. Örvendjetek, mert nincs messze tőletek. Mi következik ebből? Mennyire gyalázatos dolog a bűn, amikor ebben a fényben nézzük. Áthágtad a nagy király parancsolatait, a király jelenlétében. Amikor káromoltad őt, keveset törődtél vele, de az ő füleibe beszéltél. Amikor csúfoltad az ő útjait és az ő népét, az ő színe előtt cselekedted. Sértegetted teremtődet, miközben szemét rajtad tartotta. Arról ábrándoztál, hogy birodalmának szélén vagy, távol az ő trónjától, és ezért szabadságot vettél magadnak az ő gyalázatására. Ó, Uram, nagyot tévedtél! Az ő tróntermében lázadtál fel ellene. Hallotta gonosz szavaidat. Lejegyezte gonosz cselekedeteidet. Gondolj bele ebbe, te, ki sosem folyamodtál irgalomért az ő kezeihez. Gyermekségettől mostanig az ő szoros, fülkésző tekintete alatt éltél. Talán láttad már azokat a kaptárakat, melyeknél láthatod egy tükrön keresztül mindazt, amit a méhek tesznek. Figyelted őket, amint szorgoskodnak a saját keretükben. Az egész világ egy ilyen kaptár Isten szemében. Te nem vagy képes kiolvasni a méhek szándékait és céljait, de Isten olvas a gondolataidban és képzeleteidben. Védkezette volna valaki is közületek úgy, amint tette, ha komolyan tudatosította volna szívében az Isten jelenlétét? Elmértél volna-e menni addig, ameddig elmentél, ha láttad volna őt, amint szemét rajtad tartja? Hallgass, mondják nekünk, amikor valami rosszat mondunk valakiről, akiről beszélünk, itt jön felénk. Nos, miért nem hallgatsz hát, amikor Isten jelen van? A szolgák, kik elvesztegették gazdájuk idejét, igen serényen dolgoznak, amikor látják, hogy uruk közel van. Hogy lehet, hogy te nem csak elfecsérelted időd, hanem hamisságokat cselekedtél, miközben mestered vállad mögött figyelt tégedet? Mennyire gyalázatos az a bűn, mely Isten jelenléte és figyelme alatt van elkövetve. Továbbá jegyezd meg, mi nagy szentségtörés a közömbösség. Közönösnek lenni Istennel szemben, amikor Isten közel van az ő fenségének dicsőségében és szeretetének gazdagságában, ez a szív kőkeménységéről tesz bizonyságot. Isten közel van hozzád, leheletet biztosít és életben tart téged, és te nem törődsz vele. A szent emberek hódulattal remegtek az ő jelenlétében, s te semmibe veszed őt. Hogyan lehetséges ez? Ha esetleg elutazna valahová és elfeledkeznél róla, úgy talán lehetne mentséged. De az Úr szoros jelenlétében hogyan tudod mellőzni őt? Hát nevezhetem ezt másnak, mint nyílt szentségtörésnek? Ha egy angyal a fenséges jelenlétében megtagadná az imádatot, ha egy élőlény Isten fénylő trónja előtt ostoba hallgatásba merülne, úgy ezt félreérthetetlen lázadásnak minősítenék. De mi ez a te esetedben? Mit mondjak azoknak, akik itt éltek Isten jelenlétében e helyen, immár 10, 20, 30, 40 vagy 50 évet, és még sohasem szántak urukra egy komoly gondolatot? Ennyire kevésre becsültek teremtőtöket? Nem méltó ő egy gondolatra? Nem vagytok hajlandók sem tireteket hódolatban meghajtani, sem szavatokat háladásban felemelni? Ó férfiak és nők, miért cselekedtek ilyen igazságtalanul, ilyen hálátlanul? Mit tett Isten nektek, hogy így mellőzitek őt? Mivel tudjátok menteni magatokat, hogy bár ő benne éltek és mozogtok, és mégis úgy kezelitek, mintha nem is létezne? Továbbá, ha Isten így közel van, ez jelzi, hogy teljességgel lehetetlen őt megcsalni. Isten nem csúfoltatik meg. Azt gondolod, ha elmész Isten házába, ez elégséges, még ha nem járulsz is Istenhez. Azt képzeled, hogy bizonyos kegyes szavak ismételgetése elég, míg ha szíved a hiába valóság hegyein kalandoz is. Úgy gondolod, hogy egy vallásos színvallás elégséges, és hogy Isten annyira rászedhető, hogy téged szolgájának és gyermekének néz csak azért, mert magadra veszed azokat a neveket, melyek az ilyen kapcsolatokhoz illenek? Azt hiszed, hogy ő becsapható, amikor ilyen közel van hozzád, körülvesz téged, és benned is ott van? Szíved nyitott előtte, mint ahogy könyved nyitva áll előtted, és ő olvas benned, miként te olvasod a nagybetűs sorokat. Akkor hogyan csalhatnád meg őt? Őrizkedj hát, kérlek, minden hamisságtól Istennel szemben. Légy becsületes és igaz előtte. Szívünk belsejéig őszintéknek kell lennünk a mindenható előtt. Aljas dolog embertársunknak hazudni, de őrültség Istennek hazudni. Mit akarsz, te kegyességet színlelő, ha szíved nem igaz Isten előtt? Azt hiszed, cselt alkalmazhatsz az egyedül bölcs Istennél? megcsalhatod-e azt a szemet, mely előtt mindenek mesztelenek és leplezetnedek? Ő körülvesz téged elől és hátul, és fölötted tartja kezedet. Ő szíved és vesét vizsgálója. Légy egyenes és őszinte vele szemben, nehogy lesújtson téged is, mint Ananiást és Safirát. Ó, bárcsak a Hágár szavai, melyeket a pusztában mondott, felfakadnának minden szívből. Te, Istenem, látsz engem! Hogy Isten közel van hozzánk, mint ahogy mi közel vagyunk önmagunkhoz, ez mélyen meg kell szégyenítsen, ha valamiképpen olyannak tettetjük magunkat, amilyenek lényünk belsejében nem vagyunk. De figyelj, ez jelzi azt is, hogy mennyire hiába való minden reménység az Istentől való elmenekülésre nézve. Mit ér, ha valaki azt mondja, hogy nincs Isten? Isten mindig ugyanaz. Mi van, ha valaki elfeledkezik Istenről, és ezért nem retteg tőle? Épp annyi oka van a remegésre, mint addig, sőt még több. Mi van, ha egy ember képes egy egész életen át behunyt szemmel járni, nem látni elveszett állapotát, és végül meghal minden rettegés nélkül? Mit ér mindez? Nem kerülheti el az ítéletet. Nem menekülhet el az igazságszolgáltatás messze kinyúló karjai elől. Az Úr pártatlan ítélete utoléri őt, még ha a sötétség mélységeibe szállna is alá, vagy a pokolban vetné is ágyát. Valamikor azt mondták, hogy az egész világ nem egyéb, mint börtön annak az embernek, aki a császár ellen vét. És én elmondhatom, hogy az egész univerzum, bármilyen kiterjedő is, csak egy szoros cella az ember számára, ki megsértette Istent. Hova menekülhetsz, kedves hallgató? Hova rejtőzhetnél? Sem a hegyek, sem a mélységek nem rejthetnek el azon tüzes szemek elől. Ha csak egy szemecske bölcsességed lenne, nyomban odaomlanál az üldöző lábai elé, és irgalmáért esedeznél. Valld meg gonoszságodat, és kérd bocsánatát. Szabadulj meg bűnöttől, és békélj meg bíráddal, az ő fiának halála által. És akkor azok a szemek tündöklő napként fognak ragyogni rád, holott most tűzlánként rettegtetnek. Ez tárgyunknak komor oldala, és megvallom, oly sötét, mint a felhőoszlop, amikor feketességével az egyiptomiakra hárult. Ah, e rettenetes Isten! Ez az Isten, ki nincs távol tőlünk. Mit tegyünk? Mi megbántottuk őt. Ő haragszik a gonoszra minden nap. Nagy-nagy hosszú tűrése visszatartja igazságosságának csapásait, de azoknak egy nap mégis be kell következniük, mert semmiképpen sem ad igazat a gonosznak. Ó, istentelen hallgatóm! Te vétkeztél, és Istened jelenlétében vétkeztél. Esd be, kérlek, fontold meg ezt. Közömbös voltál, és most is közömbös vagy. Annak jelenlétében, ki egy pillanat alatt eltörölhet téged, és egy szavával odaküldhet, ahol remény sohasem viradhat rád. Vedd komolyan a figyelmeztetést. Bárcsak Isten megáldaná komoly intést lelked felébresztésére. De van egy fényes oldala is az Isten közelségéről szóló eme nagy igazságnak. Ha Isten nincs messze egyikünktől sem, akkor milyen reménykeltő a mi Isten keresésünk? Ha én Istent keresem, és ő nincs messze tőlem, akkor bizonyosan meg fogom őt találni. Nem kell felhágjak a mennybe, és nem kell alászálljak a mélységbe, mert ő közel van hozzám. Ó, hitre van szükség, hogy felfogjuk őt. Ahol ülök vagy állok, hozzájöhetek. Ha én keresem őt, úgy bizonyos, hogy ő keres engem, hisz másként én sohasem keresném őt. Amikor a bűnös keresi Istent, Isten megkeresi a bűnöst, akkor hamarosan találkozni fognak. Nincs-e megírva, ha őt keresed, megtalálod? Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Isten mindenütt jelen valósága tehát, jó reménységgel áld meg mindenkit, aki csak Istene után sóvárok. és mennyire észrehető kell legyen nála a megtérés. Ha Isten közel van hozzád, úgy látja azt a könycseppet, mely épp most áztatja arcodat. Hallja sóhajtásodat, látja azt, ami bensődben végbe megy. Ismeri azt a küzdelmet, amely lelkedben zajlik. Látja nyugtalanságodat. Amikor egy olyan személy mellett állok, ki érzelmileg lesújtott állapotban van, nem kell sok idő, hogy együtt érezzek vele. Nem tehetek másképp. Ha szíved összetört, Istened észreveszi azt. Ha bűneid miatt bánkódsz, ő hallja, és így kiált, miként adnálak oda, miként mondanék le rólad. Könnyed látványa meglágyította őt. Sóhajaidat halva felindult irgalma. Efelől ne kételkedj. Lehetetlen, hogy közel legyen hozzád, és lelketlen legyen irántad, mert az ő neve szeretet. Hallott téged, és szánakozott rajtad, amikor tegnap titkos szobádban a szégyen és félelem alatt gyötrődtél. Lehetsz bár menekülő vagy csavargó, de az Úr mégis közel van hozzád. Mivel az Úr közel van hozzánk, ó, milyen hamar észleli a hitünket! Ha te ezen a reggelen egy pillantást vetsz a keresztre, az Úr látni fogja, hogy tekinteted arra irányul. Ő látja a gyengét épp úgy, mint az erőset. Ha csak egy mustármannyi hited van is, ő egyből észreveszi. Amikor a gyülekezet angyala képtelen felismerni hitedet, és a lelkipásztor nem képes észlelni azt, Isten ott is látja a hitet. Hiszed-e te, hogy Jézus a Krisztus? Rábízod-e magadat őre jár? Úgy Isten elfogadta a te hitedet, és azt mondta, nincsen ezért immár semmi kárhoztatás. Ha távol lenne tőled, hitedről nem lenne tudomása. De mivel karnyújtásnyira van, látja az első halvány fénysugarat, mint a hit támaszt elmédben. Bár bizodalmad nagyon gyenge és erőtelen, ő mégis elfogadja és gyámolítja azt. Hiszed-e te, hogy Jézus a Krisztus? Rábízod-e magadat őre jár? Úgy Isten elfogadta a te hitedet, és azt mondta, nincsen ezért immár semmi kárhoztatás. Ha távol lenne tőled, hitedről nem lenne tudomása. De mivel karnyújtásnyira van, látja az első halvány fénysugarat, mint a hit támaszt elmédben. Bár bizodalmad nagyon gyenge és erőtlen, ő mégis elfogadja és gyámolítja ezt. Aztán, ha Isten így közel van hozzád, szegény lélek, mennyire készül felfedni és kijelenteni magát neked? Tudom, mennyire kísért a kétségbeesés. És mégis, mielőtt ott az a falióra, a felet ütné, kétségbeesése teljesen eltűnhet. Semmi sincs immár közted és a te megváltód közt, csak a te hitetlenséged. Hagyd el hát a hitetlenséget, hadd távozzék el, és meglátod Jézust, szíved boldog örömére. Egy foglyot vezettek egyszer a vesztőhelyre, s amint a halál szekélen vitték, szíve elnehezedett a halál gondolatára, s az egész tömegből senki sem tudta őt felvidítani. De ime fejedelme jött felé, lóháton nagy sietve, és hozta a megkegyelmezést. Akkor az ember kinyitotta szemeit, és mint a halálból ébredt volna fel, ábrázata sugárzott az örömtől. Fejedelmének látványa minden sötét gondolatot előzött, ki is jelentette, hogy sohasem látott ennél szebb ábrázatot életében. És amikor felolvasták a kegyelem hirdetést, esküvel állította, hogy soha semmilyen költemény sem lehet drágább az ő szívének, mint a szuverén kegyelem e néhány sora. Barátaim, én jól emlékszem, amikor ott voltam abban a halálkocsiban, és Jézus bűnbocsánattal jött felém. Előttem volt a halál és a pokol, de rendkívül felújjongtam, amikor megláttam a szegek helyeit az ő kezén és lábán, és a sebet az ő oldalában. Amikor azt mondta, a te bűneid, sok-sok bűneid, mind meg vannak bocsátva, megvallom, sohasem éltem át ilyen szeretetet előbb, és sohasem hallottam ilyen zenét egész életemben. Sőt, nem csak puszta gondolat volt ez. Bizonyos vagyok benne, hogy ítéletem csalhatatlanul igaz. maga az örökkévalóság sem fog felfedni soha ennél édesebb tapasztalatot számomra. Bűnbocsátó uramnak nincs párja, vele semmi és senki fel nem ér. Ó, micsoda Krisztus az, aki megjelent nekem, egy vétkes, elítélt bűnösnek, ott a pokolba torkolló úton. Legyen áldott az ő neve, elhordozta a kereszten az én átkomat, szégyenemet és halálomat, és ezért szabad vagyok. És ez az a kinyilatkoztatás, melyet kívánok mindegyikőtök részére. És mivel Jézus közel van, igen közel, mi készül megadni nektek egy jótéteményt. Ha az Úr közel van, nincs semmi ok, amiért ne adna bocsánatot, épp most. Mindenkinek közületek, aki csak keresi azt. Mielőtt a kimondott szavaim elérnének füledbe, Isten az ő fia személyében kijelentheti magát neked, és szíved újongó örömre hangolhatja. Tedd meg, ó Úr Jézus, adj egy látomást magadról, jó Uram, add meg most, és tied lesz a dicsőség. Isten gyakran jelenti ki magát emberek által az embereknek. Miért ne szólhatna hozzád épp most e prédikációmon keresztül? Isten gyakran kijelenti magát az embereknek a szentírás által. Egy drága igevers, egy megsebzett szívre helyezve, hamarosan békét ad annak. Ezért hát légy jó reménységgel, kedves hallgató. Isten melletted van, és ezért a remény közel van hozzád. Higgy Jézusban, és ő nyugalmat ad neked. Ő azért vár, hogy könyörüljön. Most szemeli ki irgalma tárgyait. Légy jó reménységgel, mert a názareti Jézus itt megy el. Épp ezen órában, itt van közel. Második fejezet. Az idő igen rövid, ezért egyből Isten népéhez kell fordulnom, és kell szóljak azokhoz közületek, akik már megtaláltátok az Urat. Testvéreim, nincs arra szükség, hogy választékos szavakat keresgéljek, amikor hozzátok szólok. Harcosok vagytok, és csak is rövid mondatokra van szükségetek, olyanokra, amilyeneket hadvezérek osztogatnak alattvalóiknak. Mondom nektek, drága véren megváltottaknak, kiket Isten szent lelke érzékenyé tett a minket mindenütt körülvevő Isten iránt. Vegyétek komolyan, mennyire aprólékosan figyel Isten minket. Járjunk az ő színe előtt, éljünk az ő szentségének jelenlétében. Komolyan kérlek, emlékezzetek, hogy az Úr, a ti Istenetek, egy féltékeny Isten. Iránta való ilyen súlyos felelősségetek alatt, és a szeretetnek így kimondhatatlanul erős kötelékeivel hozzá kapcsolva, éljetek, éljetek engedelmesen, éljetek teljes odaszánással, éljetek teljes osztatlan szívvel, elmével és erővel, éljetek teljességgel neki. Mivel folytonosan az ő szíve előtt vagytok, helyezzétek őt mindenkor magatok elé. Legyen életetek olyan, amilyen kell legyen a ma káprasztató fényben, mely körülveszi az Istenség trónját. Ó, ami nyomorult életünk! De ami üres életünket Isten betölt és felemeli. Segítsen ő bennünket felemelni halott lényünket az ő élő jelenlétének átérzése által. Ha Isten jelenléte nem indít minket hozzávaló kiáltásra, hogy az ő képét hordozó emberekké formáljon bennünket, úgy mi fogja ezt megtenni? Ó, te, ki oly Isten ilyen közel vagy, vondd a mi életünket a te életedbe. Ha Isten nincs távol tőlünk, lássuk be, mennyire készül meghallani imáinkat. Sokszor meglepődök egy gyenge ima erején, hogy miként nyer oly gyors meghallgatást. Meglepődsz? Kérditek. Hogy? Miért lepődsz meg? Hiszen meg van írva, mielőtt kiáltanának, én felelek, és mikor még csak szólnak, meghallgatom őket. Igen, így van megírva. De nem mindig számolunk ezzel a ténnyel. Amikor az ígéret hamarosan beteljesedik, nem éreztétek soha, hogy ünnepélyes érzés vesz erőt testeteken, Isten jelenlétében, ki oly különleges módon közel jött hozzátok imádságotok szavára. Félrefordulsz hétköznapi munkádban csak néhány pillanatra és imádkozol. Aztán nyugodt, békés szívvel folytatod. Ez Isten újja. Nem hagyod el a pultot, Csak egyszerűen egy pillantást lövelsz a menny felé. És a dolog, amiért kerested Istent, már is megadatik. Szeretteim, nem de így tapasztaljátok gyakran. Jól tudjátok, miről beszélek. Nem de könnyen annak a ténynek tulajdonítható ez, hogy Isten ott van a jobbotoknál, készen az irgalmasságra. Nincs szükség minden esetben, hogy megszakítsd munkád végzését, s hogy félrevonulj az élet gondjaitól, mert az Úr ott van a boltban, a magtárban, pajtában, épp úgy, mint a csendes kamrában. Meg lehet, ott vagy gonosz emberek sokasságától körülvéve, de az Úr is ott van, ha az ő gondviselése helyezett ilyen társaságba. A szüntelen foglalatosság nyomása ránehezedik elmédre, de nem lesz olyan terhes az életed, ha átérzed, hogy Isten ott van, hogy segítsen és vezessen téged. Milyen egyszerű és könnyű az Úrral való közösség, amikor tudjuk, hogy ő közel van hozzánk. Amikor csendességet keresel az elmélkedésre, csodálatosnak találod, hogy nyomban, közösségben lehetsz Istennel. Hát nem vár őre jád. Ha kimész a mezőre, mint Izsák, Isten ott van. Folyamodj hát az Istennel való közösséghez, anélkül, hogy kételkedni annak elnyerésében. Szólj, mert ő hallja. Hallgass, mert ő szól hozzád. Imádkozz szüntelen, mert Isten szakadatlan közel van hozzád. Önts ki szívedet előtte, mert ő mindig ott van melletted, hogy figyelje szíved mozdulásait. Áldássá teszi az életet, ha meggondoljuk, hogy mi Istennel éljük azt, benne lakozunk. Nem úgy vagyunk nála, mint csupán látogatók, akik csak hébe-hóba folyamodunk hozzá, hanem ő a mi hajlékunk. Nem úgy kell keressük őt, mintha elrejtette volna magát előlünk, mert ő a nap, melynek jelenléte erővel és vigasszal tölti be életünket. Ő bennünk van, és ezért velünk van. Ezért hát gyertek, imádkozzunk sokat, dicsérjük őt, és éljünk édes közösségben vele. Továbbá, kedves testvéreim, ha Isten így közel van hozzánk, milyen biztonságos védelemben van nekünk részünk. Egy keresztény hölgy nemrégen egy álmot látott, mely valójában nem is álom volt, hanem valóság. Látta magát körülvéve Istennel, bekerítve felül, alul, és egész körül mindenütt, mint egy ragyogó tüzes fényességgel. A felfoghatatlan ragyogás egy várat jelentett számára, és miközben ott állt a dicsőség közepette, látta összes gondjait, nyomorúságait és kísértéseit és bűneit, keringve a fényfalon kívül, lehetetlen volt számukra őt elérni. Ha csak az a fényesség maga ki nem nyillik, és utat nem készít nekik, ő békés biztonságban van, még ha szemével látja is azokat a veszélyeket, melyek másként tönkretennék őt. De hát az Úr nem de tűzfal körülöttünk, és az ő dicsősége nem de körülvesz minket. Nincsen-e megírva, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. A gonosz nem illeti azt, aki közel van Istenhez. Bárhová menjünk, a királyi testőrségnél nagyobb védelem vesz körül minket, mert a seregek ura velünk van. Ti vak szemek, ó vak szemek, ti nem látjátok a végtelen védelmezőt. Ha szemeink isteni gyógyító írral lennének megkenve, bizonyára látnánk, hogy a hegyek tele vannak tüzes szekerekkel és lovagokkal körülöttünk. Sőt, ami több a lovaknál, még ha tüzesek is azok, látnánk a mindenható Istent, hogy ő a mi pajzsunk és erősségünk. Ó Isten népe! Szeretném, ha éreznétek, hogy sohasem vagytok valódi veszélyben, mert sosem vagytok Istentől távol. Miként lehetne veszedelemben az, akit az Úr tart kezében éjjel és nappal? Az élő Istenre tekintünk, hogy életet nyerjünk, amikor a halál erői fenyegetnek bennünket. Egy kis hal van a kezedben, hamarosan elpusztul, ha ott marad, az imént vették ki a folyóból. Siess, helyezd vissza életelemébe, és hamarosan helyreáll. A folyóban mindazt megtalálja, amire szüksége van. Éppen így, Istenben mindenünk megvan, ami csak kell nekünk. Istenben teljes elégedettségben, bőségben lakozunk, és teljes békességben. miként a galamba ligetben, a mormota a sziklán, vagy a kis csibe a kotló alatt. Úgy lakozunk a mi Istenünkben. Ki az, aki árthat nekünk? Ha Isten ilyen közel van hozzánk, mi hirtelen képes ő megújítani kegyelmi kincseinket. Sajnos, a mi lelkünk igen gyakran rászorul a helyreállításra. De legyen áldott az ő neve, ő közel van, hogy megújítsa életünket. Megvallom szégyennel, hogy olyan tompának és levertnek, élettelennek, nehéznek éreztem a múltnap magamat. És úgy gondoltam, hogy az időjárás az oka, vagy testi gyengeségem, vagy valami más. De bármi volt is az ok, csak egyetlen orvosságot találtam rá. Mint egy másodperc alatt, gyorsabban, mint egy szempillantás, felemelt engem az Úr az életre, szeretetre, fényességbe és erőbe. Felébredtem éjszaka, és lelkem minden harangja dicsimnusz zengett. Így szóltam magamhoz, milyen különös teremtmény vagyok. Most tudok örvendezni az Istenemben. Most tudok imádkozni szent erővel és hatékonysággal. Most képes vagyok ugrándozni akár egy szarvasbika. Aztán arra vágytam, hogy rohanjak a szószékre és prédikáljak nyomban. Előbb teljesen halott voltam, és az Úr teljességgel életre keltett engem. De hát nem de erre kell, hogy számítsunk, hisz az Úr közel van hozzánk, hogy meghallja nyögéseinket. Ő szól, és meg lesz. Az ő szava győzelmes, és igen gyorsan célhoz ér. A hit gyakorlata által az Úr képesít bennünket legyőzni a testet. Plató szokta volt mondani, hogy gondolat által a lélek képes kijutni a testből. Nem vagyok eléggé filozófus ahhoz, hogy tudjam, igaz-e ez vagy sem. Megvallom, sohasem próbáltam elhagyni testemet, mert attól félek, nem találom meg az utat visszafele. De ezt tudom, hogy lelki élet által a szellem felülemelkedhet a testen. Valami fájdalmas nyillalás, valami keserű szenvedés oda juttatott, hogy már nem törődtél az élettel. És mégis, a szent öröm fénye áthatolt rajtad, és nevettél a fájdalmon, és még meg is elevenedtél általa. A fájdalom egy vad, szilaj, be nem tört paripa, mely levet magáról minden közönséges lovast. De amikor egy olyan jő elő, ki a lélek által lett tanítva, ráugrik, lovagol rajta, és kielőzi a szelet is. Mennyi nagyszerű gondolatot szült már a fájdalom. Nos, ha Isten velünk van, látni fogjuk, miként lehetséges az ilyen dolog. Sose es kétségbe, míg az élő Isten közel van. Higgy az élő Istenben, és az ő ruhájának szegélyét megérintve, az ő életének ereje fog áramlani a te halódó szívedbe. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Olykor hallom az embereket a magasabb életről beszélni. Boldog az az ember, aki elnyerte a legmagasabb rendű életet, amikor először hitt Jézus Krisztusban. Az isteni élet sohasem alacsonyabb vagy magasabb, de erejének vannak növekedési fokai. Ezek mind elérhetők, mert Isten közel van, hogy segítsen nekünk. Ha Isten közel lesz hozzánk, testvéreim, végtelen erőforrások állnak rendelkezésünkre. Nem kell hitetlenek legyünk, nem kell szomorkodjunk, nem kell féljünk, nem kell a bűn foglyai legyünk, képesek vagyunk legyőzni azt az isteni segítség által. Uralkodhatunk magunkon, mert Isten közel van hozzánk, hogy győzelmet adjon nekünk. Nem gondolom, hogy valaki is közületek ilyen szavakkal kellene, hogy hazamenjen. Én olyan laposnak, tompának, ostobának, lelkileg élettelennek érzem magam. Isten nincs messze egyikünktől sem, és az ő jelenléte el kell, hogy távolítsa a panaszokat. Mit mondott Jézus? Én vagyok a feltámadás és az élet. Csodára vársz. Ime a te urad. Tekints rá. Ő a csoda. Fogadd be őt, és tied a feltámadás és az élet. Mit számít, ha sírban vagy is, lepedőkkel fedve és megkötözve, ha Jézus ott áll a sír szájánál, az ő szavára elhagyod a halált anyáját? Ó, Lázár, legyen reményed, mert ha bár halott vagy és szagos, mégis a Krisztus, aki szólít téged, életet ad neked. Ó, Isten gyermeke, soha, soha ne gondold azt, hogy te nem teljesedhetsz be élettel és erővel. Ez a kiáltás, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szavait meg engem, meghallgatásra talál a jelenlevő Istennél, és ő diadalt ad neked Jézus Krisztus által. Engedjétek, hadd mondjam még egyszer, ha Isten így közel van hozzánk, nincs okunk, miért ne élvezhetnénk nyomban az ő dicsőségének megnyilatkozását. Mózes a Jetró juhait őrizte. Bárgyú bajtársak voltak azok a gyapjas juhok. Elvezette őket a sivatag túloldalára. Puszta hely lehetett. Alig adott egy pár szál füvet a nyájnak, és semmit sem az embernek. Mit várhat az ember egy üvöltő pusztában? De állj! Ott egy bokor. De mi van vele? Szőlőt vagy fügét nem szedhetsz róla. Egy madár megpihent egy bokorban, de egy ember nem. De fordulj meg, Mózes, mert Isten képes azt a bokrot az Istenség trónjává tenni. A hétköznapi közönséges helyek mennyeiekké válhatnak. A megvetésre méltók isteniek lehetnek. Habár ma, kedves lélek, szíved minden nyomorúságában, halott állapotában haza fogsz menni egy otthonba, mely nem otthon, mégis, mivel Isten ott van, ő képes megjelenni neked bármiben és akármiben. Ő képes a te nyomorúságod bokrát az ő dicsőségének megtestesítőjévé tenni. Volt idő, mondják, amikor Istent meg lehetett találni egy fa alatt, egy patak partján, a város kerítésének közelében, és még egy kemencében és oroszlánveremben is. De az emberek most nem látják őt meg a templomokban sem. Kinek a hibája ez? A homályos szemek és tompa szívek hibája. Isten oly közel van, mint mindig is volt. Én látom őt ez imaházban. Imádkozom, hogy te is láthasd, és akkor a hely, ahol most vagy, szent földé válik számodra. Hátralevő életed egész ideire nézve, csendes szobádban e délután nincs ok, amiért ne nyithass egy ajtót a mennybe. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Dicsőségét feltárja a szelidek és alatosok előtt. Isten jelenlétének felismerése oly dicsőségessé fog tenni egy padlás szobát, mint amilyen volt a megdicsőülés hegye. Amikor Jézus számunkra Immánuel, velünk az Isten, akkor látjuk őt az ő dicsőségében, mert ezt jelenti meglátni őt úgy, amint van. Isten jelenlétének ezen igazsága azt eredményezi bennem, hogy boldogság töltsön el e nagyon szeretett gyülekezettel kapcsolatban. Gyakran attól félek, talán nem lesznek a jövőben megtérések nálunk. Féltem attól, a hidegség nehogy a szívünkre telepedjen, s erőt vegyen rajtam vagy rajtatok, s íme ez lett az én vigaszom, az Úr nincs messze egyikünktől sem, s ezért ő tud használni minket, és tud megtéréseket munkálni közöttünk. Testvérek, ő képes a kívülvalókat indítani, hogy eljöjjenek és meghallgassák az igét, s amikor hallják, képes megáldani őket, mert nincs messze tőlük. Olvastam John Wesley életéről szóló könyvben egy történetet a metodistákról, kik egy adott helyen egy magtárban gyűltek össze. Bizonyos emberek a faluból, kik féltek berontani az ajtón, elhatározták, hogy egy szemét behelyeznek oda, aki majd kinyitja nekik az ajtót az istentisztelet alatt, hogy megzavarhassák a gyülekezetet. Ez a személy bement, mielőtt az istentisztelet megkezdődött, és elrejtette magát egy zsákban, a magtár egyik sarkában. Amikor a metodisták énekelni kezdtek, annyira megszerette a dallamot, hogy nem akart kijönni a zsákból, míg végig nem hallgatta. Aztán következett az imádság. És az alatt az imádság alatt Isten munkálkodott a zsákban levő emberben, úgy, hogy elkezdett irgalomért kiáltani. A hívők néztek ide-oda maguk körül, és meglepődtek, amikor találtak egy bűnöst egy zsákban, amint megváltóját keresi. Az ajtó végül is nem lett kinyitva a csőcselék előtt, mert aki erre rászánta magát, azt Isten megtérítette. Nem számít, miért jönnek az emberek hallgatni az evangéliumot. Isten képes megáldani őket bármilyen esetben. Ha Krisztus prédikáltatik, az emberek üdvözülni fognak, még ha zavart kelteni jöttek is. Uram, mondta nekem valaki, én elindultam a piacra, hogy két kacsára alkudjak. Vasárnap reggel. És itt mentem el az ajtók mellett. És gondoltam, hogy éppen csak benézek. De ott, akkor az Úr elém állt, és azokat a kacsákat elfelejtettem, mert helyettük üdvözítőre találtam. Ő nincs messze egyikünktől sem. És válaszul a hívő imákra, ő tud bánni az emberekkel, és szívüket magához tudja fordítani. Ezért hát munkára fel. Járjatok szerte széjjel traktátusaitokkal a délutánon. Isten nincs messze azoktól a házaktól, ahova bekopogtok. Álljatok az utcasarkokra és prédikáljatok. Isten nincs messze az arra elmenőktől. Menjetek a vasárnapi iskola osztályotokba, mert Isten nincs messze egyetlen gyermektől sem. Boldog reménnyel dolgozzatok, mert az Úr közel van hozzátok. Isten szent jelenléte, mely örömmel tölt el az életben, úgy szintén fenntart a halálban is. Ő nincs messze egyikünktől sem, amikor az egész világ elrepül. Ezen a reggelen a vég hirtelen elérkezett Mr. Murphy barátunkhoz. Arra számított, hogy prédikálni fog-e délelőttön, de most egy jobb munkát végez. Gyülekezete egybegyűlt, várva pásztorukat. Adja az Úr, megtapasztalják, velük van a mester, bár szolgája elköltözött. Ha Isten szüntelen közel van, mit számít, akár élünk, vagy meghalunk? Szeretnénk, ha barátaink körül állnák ágyunkat, hogy búcsút inthessünk nekik. De valószínű ez nem így lesz. De végül is nem ez a fontos, hisz Istenünk közel lesz hozzánk. Legjobb barátunk ott lesz, atyánk mellettünk lesz, mert a mi Istenünk ott fog állni. Menjetek hát utatokra, és ne töprengetek azon, hogy élni vagy halni fogtok. Csak alapozzatok ez ígéretre. Én bizonnyal veled leszek. Isten velünk van most, és hamarosan vele leszünk mi is a mennyben. Amíg az a nap felderül, és az árnyak elszállnak, maradj velünk, ó Urunk! Amen és Amen!